Hát szóval akkor a 7 főbűnt folytatjuk. És az irítséggel. Invidia, latinul. Hát, itt azt mondják az okosok, hogy ez az irítség az, amit a leginkább szégyellünk. Ez, ami legrejtettebb az emberben, olyan főbűn, és így szégyeljük, sőt saját magunknak tulajdonképpen, most csak ebben a pillanatban kezdtük el, szuper. Szóval az irítség az egy olyan főbűn, amit saját magunk előtt is rendkívül szégyellünk, tehát saját magunknak sem merjük tulajdonképpen bevallani, mert annyira kellemetlen. És ezért, éppen ezért az egésznek a mechanizmusa is azért sokkal rejtettebb. A harag talán az a főbűn, ami a leglátványosabb, legnyilvánvaló, és aminek a mechanizmusa is nagyon világos tulajdonképpen, hogy hogyan működik. Az irítség viszont az valami olyasmi, ami, hát amit a saját magunk számára is szeretnénk elleplezni. Na, hát hogy mi is az irítségnek az alapja? Tulajdonképpen az, hogy másoknak a jósága az, hogy elszomorít minket. Igazándiból. Ugye másoknak a jóságát, vagy másoknak a kiválóságát ugye úgy élem meg, mint ami az én kiválóságomat csökkenti. Ez egy nagyon izgalmas dolog. Hogy ugye látom a másokban a jót, és nem örülök neki, vagy nem hálás vagyok érte, hanem úgy érzékelem, hogy ez egy valami fenyegető dolog, mert hogyha a másik jó, akkor én nem vagyok eléggé az. És hogy azért lehet destruktív az irítség, mert hogy hogyha ezt hagyjuk magunkban, tehát hogyha nyilván az irítségnek, mint minden főbűnek van egy olyan mozzanata, amikor még nem aktuálisan bűn, hanem pusztán egy első megmozdulása az emberi hát érzésvilágnak tulajdonképpen, és akkor ebben az értelemben még nem bűn, de viszont hogyha ezt úgy hagyja az ember saját magába, akkor nagyon könnyen az fejlődhet ki belőle, hogy a másikat szeretném az én szintemre lehúzni. Tehát, hogy nem pusztán elszomorít engem a másiknak a jósága, hanem azt kívánom neki, hogy bár ne lenne olyan jó. Tulajdonképpen. És hát ebből születik a gyűlölet is, vagy születhet a gyűlölet többek között, hogy ami először a másiknak a jóságát akarja elvenni, mert hogy ez így zavar, vagy az én kiválóságomat elcsorbítja, homályba borítja, és aztán a teljes kifejlődése pedig az lehet, amikor el is akarom pusztítani ugye a másikat, hogy ne is létezzem. Ez a kicsit ugye az Otelló, ugye a Iágó és az Otellónak a sztoria. Többek között egy ilyen irítség, ami a másik elpusztításáig, meg a saját maga elpusztításáig megy. Illetve nagyon érdekesek a Szentírásnak a történetei, amik az irítségről szólnak, amikből az derül ki, hogy minél közelebb van valaki hozzám, annál jobban, vagy annál könnyebb rá irigynek lenni. Valahogy úgy működik a dolog. Tehát, hogy minél közelebb van a másik és az ő jósága, akkor annál inkább fenyegetőbbnek tudom megélni. Hát a legizgalmasabb történet az ugye a Józsefnek a története az Ószövetségből, amikor a testvérei ugye irigyek rá, mert hogy az apjuk valahogy őt jobban szereti, úgy tűnik. A kiválósága, vagy valami fajta jósága, kiválósága miatt ezt a gyerekét jobban szereti, és akkor a többiek oly mértékben irigyek rá, hogy el is akarják pusztítani. Aztán ugye a Káin és az Ábel története, az is ilyen. Ugye érdekes, hogy egy testvérek között valahogy ez így nagyon intenzív tud lenni ez az érzés. Tehát, hogy tényleg minél közelebb van, annál könnyebb. Tehát, aki távol van, és nem semmi közöm hozzá, arra úgy sokkal nehezebb talán irigynek lenni, mert ilyen destruktív módon, mert az úgyis messze van. De minél közelebb, annál érdekesebb. Na és hát a Káin és az Ábel történetében pedig már ott van az irítségnek egy ilyen vallásos motivuma is tulajdonképpen, az, hogy az Istennek a jó indulatát irigylem tőle. A Káinnál ugye ez van. Miért szereti őt az Isten engem, miért nem szeret, vagy mi így éri meg. Na hát, hogy mi, és hát azt szokták mondani egyébként, hogy az irítségnek ezért a legdestruktívabb megnyilvánulás, amikor valakitől az Isten kegyelmét irigylem, vagy az a legrosszabb ebben. Igen, hát hogy milyennek az egésznek az alapja az emberben. Egyfajta elégedetlenség. Van benne egy alapvető elégedetlenség. Az Isten felé is egyébként, Meg úgy egyáltalán, hogyha valaki nem vallásos, akkor nem az Isten felé elégedetlen, hanem úgy alapvetően az élettel kapcsolatban hogy elégedetlen, hogy olyan igazságtalannak tűnik az élet, vagy olyan igazságtalan az Isten, hogy én ilyen vagyok, a másik meg bezzeg amolyan. Szóval van benne egy ilyen fajta elégedetlenség, tulajdonképpen szomorúság. Amiből aztán lehet egy olyan fajta tényleg ilyen destruktív hozzáállás az élethez, meg másokhoz, meg a másoknak a jóságához, ami nem is pusztán a másikat akarja elpusztítani, hanem az irigy ember gyakorlatilag saját magát pusztítja, mert hogy az élet örömöt szünteti meg saját magába. Ugye semmiért nem hálás, ami saját maga számára jó lenne, mert az alapvető fókusza az a másiknak a jósága, és nem az, amit ő kap. Tehát, hogy van benne egy ilyen nagyon destruktív mozzanat, tehát, hogy saját magát rombolja gyakorlatilag az irigy ember. És nagyon gyakran ezt ilyen igen kicsi dolgok indítják be, tehát, hogy nem ilyen hatalmas nagy valamikre vagyok ugye irigy általában, hanem nagyon apróságokra. Általában ezt mutatja a tapasztalat. Hát, hogyha valakinek ugye kétszer annyi jutott, mint nekem, akkor az már sokkal jobban zavar, mint az, akinek mondjuk esetleg 100-szor vagy 1000-szer annyi jutott. Tehát hogy ez a közelség, ez egy nagyon érdekes ez a tapasztalat ebben az egészben. Na és hát az is nagyon érdekes, hogy az irigység is egy olyan fő bűn, ami tulajdonképpen nem valami dolognak a rendetlen élvezetet. Tehát, hogy a saját maga számára, az irigy embernek, saját magának ez nem jó valahogy. Tehát, hogy semmi jó nem származik belőle. Úgyhogy így az irigy ember az tulajdonképpen saját magának így a gyilkosa tulajdonképpen. A saját életét rontja el vele, vagy a saját örömét szünteti meg voltaképpen. És hát ebből aztán még egy csomó minden a gyűlöleten kívül, egy csomó minden még megszülethet az emberben, mert hogy akkor örülök annak, hogyha a másikat szapulják például, ez egy ilyen nagyon tipikus megnyilvánulása az irigységnek, hogy a másiknak a sikertelensége, bukása, nehézsége, az mind valahogy olyan megnyugtató érzés számomra, hogy mégse olyan jó a másik. Vagy hogyha bármiféle hibájáról hall az ember, akkor azt is olyan örömmel végighallgatja, hogy hű, de klassz, hát tényleg akkor tényleg nem jó, tényleg nem annyira tökéletes, nem annyira kiváló. Jobbulás. És hát ebből tényleg az, hogy az ember a másiknak a rágalmazását is akkor boldogan meghallgatja. Rossz hiszeműséget is okozhat az emberben, rosszat fogom feltételezni, stb. Szóval ez egy olyan nagyon ilyen csúnya dolgok jöhetnek belőle, és hát éppen azért van, hogy ezt azért nem szoktuk a saját magunk számára tulajdonképpen bevallani, mert ez olyan ciki igazándiból. Hát, hogy hogyan lehet ellene tenni? Egyrészt az ingyenességnek a felismerése. Ugye az életnek, az élet ingyenes ajándék jellegének a felismerése, hogy ez minden az Istennek az ingyenes ajándéka. És a hálának a gyakorlása. Tehát gyakorlatilag megtanulni örülni annak, ami a miénk. Szóval, hogy a pszichológiai kutatások is egyébként állítólag bizonyítják azt, hogy a boldogság az ugye fejben dől el, szóval igazándiból nem a boldogság elégedettség az élettel, az nem a körülményeknek a függvénye nagyon sok esetben, vagy legtöbb esetben, azt hiszem Laura nővér is valami erről írta a doktoriát, ha jól emlékszem. Szóval, hogy az nem a külső körülményeknek az összességéből származik az ember elégedettsége, boldogság, hanem saját magába dől el, a fejében dől el tulajdonképpen, hogy mennyire érzi magát elégedetnek az életével. És ez gyakorlatilag attól függ, hogy mennyire tudja elfogadni mindazt, amit az Isten ad neki, mennyire tud örülni a teljesen apró dolgoknak is. Szóval ez a hálában való növekedés, az ingyenességben való növekedés, Isten iránti bizalomban való növekedés, az mindenképpen egy nagy segítség így az irigység ellen. Másik, ami még lehet, az a konkrét felebaráti szeretet azokkal kapcsolatban, akiknek a jósága engem zavar. Tehát, hogy például értük imádkozni. És hogy ezáltal vagy fejleszti az ember azt, hogy tehát hogy a mások sikerének például örüljek. Akkor is, ha lehet, hogy így spontán nem, de ezt azért lehet fejleszteni. Egész biztos, hogy itt az irítségnél is azért valahogy ott van az ember értékes, saját értékességével kapcsolatos probléma. Tehát, hogy ez a fajta elégedetlenség, meg a saját életemmel kapcsolatban, és szomorúság a másiknak a kiválóságán, valahogy emögött biztos, hogy ott van az, hogy én ugye a saját jóságommal gyakorlatilag nem vagyok kibékülve, vagy azt, hogy nem tudom egészen befogadni a saját magam jóságát. És az ebből jön egy ilyen fajta rendezetlenség, hogy akkor a másiknak a jóságát is szeretném lerontani, vagy hogy az úgy zavar engem, szomorúvá tesz. No, hát szóval nagyjából ennyit az irítségről, ami tényleg egy olyan valami, ami hát olyan nagyon klasszul meg tudja keseríteni az embernek az életét tulajdonképpen, mert elveszi az örömet. Nem tudom, hogy a lelkismert vizsgálatról volt szó, vagy beszéltél?
Nem. Nem? Fél mondat vagy egy.
Aha, igen.
Most ehhez az irítséghez hadd mondjam ennek
igen.
A Mircsicsnak a példája.
Igen, igen.
Fáfak nélkül is boldogságban él, és azt mondja, nem azon szomorkodom, ami nincs, hanem
annak ami van.
Ez igen. Egy szélsőséges.
Hát igen. Hát ez olyan, mint a félig tele pohárnak az esete, amit az ember örül annak, hogy félig van benne, a másik pedig azt mondja, hogy hát a fele már hiányzik. Úgyhogy ez a két különböző.
De itt egyértelmű, hogy nem cserélne vele senki.
Hát igen,
akinek
abszolút.
Akinek megvan minden végtagja.
Igen.
És csodálatos, amit hirdet.
Igen.
Bocsánat.
Igen. Igen, hogy ez egy jó példa arra, hogy ez valahol az ember lelkébe, szóval fejbe dől el. Na hát a másik, következő, az hát a harag, az ira, vacimó. Amire itt az előbb utaltam, hogy az irítséggel szemben ez egy olyan valami, ami a leginkább felismerhető. Saját magunkban is, meg hát a másik emberben is. Ha valaki vörös fejjel elkezd üvölteni, akkor ez így eléggé... Eklatás, hogy az irítségre az, hogy másképp az, hogy sápad belül, meg sárga lesz, igen, érdekes, hogy sárga lesz az irítségtől, ugye? Egyszer a gimnáziumban, ahol jártam, gimiból volt egy ilyen festett üvegablak, aminek a nagy része az, hogy sárga volt. Volt az egyik ferences atya, aki aztán magyar tanított, és rendben magyarázta ennek az üvegablaknak a szimbolikáját nekünk, és hát megkérdezte, hogy hát akkor minek a szimbóluma a sárga, és hát mindenki rávágta, hogy az irítségé. És közben kiderült, hogy a helyes válasz az nem ez volt, hanem a kegyelemé. Szegény ányos, hogy ahhoz teljesen össze volt omolva. Nagyon leszidott ott minket. Nem is tudom, mit ábrázol az ablak, de...
Egyébként az angolban zöld az irítség.
Igen, érdekes egyébként, igen, hogy zöld. Na, hát szóval a harag, ami a leginkább felismerhető, és a mechanizmusa is a legismertebb. Ugye sokak szerint ez az, ami az embert ugye a leginkább... Hát ugye tudjuk, hogy az embernek a szenvedélyei azok olyan dolgok, amik az állatvilággal tulajdonképpen közösek, és hát a harag is az valami olyasmi, amiben van egyfajta ilyen szenvedélyes megnyilvánulás, ami hasonló az állatvilághoz. És hogy különösen ugye a sztoikus filozófusok, meg van ugye nekünk Seneca, aki sokat írt a haragról, ugye ő volt Nero császárnak a kovsorsa érdemes nevelője. Ő neki van a haragról egy három könyvből álló műve. Ő is ugye a sztoikus filozófiát művel, és hát a sztoikus filozófia a haragot az abszolút negatívan szemléli, ugye a sztoikus filozófiának az eszménye, az ugye az apateia, erről már volt szó, tehát hogy az az ember, akit semmilyen szenvedély nem mozgat. Tehát a tökéletes uralom a szenvedélyek fölött olyan értelemben, hogy az ember semmi nem mozgatja tulajdonképpen belülről, egy tökéletes nyugalom. Na most azért a keresztény felfogás az ennél sokkal pozitívabb, ahogy erről már beszéltünk. Mert hogy a haragnak azért van egy pozitív oldala is. Na, mi a pozitív oldala? Tehát a haragnak van egyfajta kettőssége. Ez a bizonyos Ez még múltkor erről volt szó, a appetitusról, ugye? Arról, igen, beszéltél?
Júniusban,
igen. Tehát, hogy az emberben van az ami az értelem aratti rész, amit ugye úgy hívunk, hogy a törekvés, vagy érzéki törekvés, az appetitus, ez nem tudom, mennyire rémlik.
Igen, mondjuk júniusról úgy nevezzük, hogy vágyóképesség.
Na, bocsánat, vágyóképesség, azóta már update-eltük. A vágyóképesség, azt hiszem a Szumma magyar fordításában van ez, hogy törekvés.
Törekvés,
igen. Szóval az emberek a vágyóképesség, és akkor ennek van két mozzanata, vagy két oldala, erről szeptemberben volt szó a Pogácsa kapcsán, én emlékszem, hogy van egy olyan valami, ami a itt jelenlevő jóra való törekvés az emberben, és van az a fajta törekvés, ami a nehezen elérhető, itt jelen nem levő, de valamilyen értelemben megszerezhető, nehezen megszerezhető jóra irányuló törekvés. Ez rémlik valamennyire. Ez a bizonyos appetitus irascibilis.
Ez a haragó képesség, ugye? Mondtad? Igen, haragó képesség a nehezen megszerezhető.
Ami a nehezen megszerezhető jóra irányul, és hát a haragban is van valami ilyesmi. Mert hogy ez valami olyasmi, ugye a harag, amivel egyfajta nehézségre reakció az emberben. Tehát, hogy van valami olyan... Hát egy kettősség van benne, bocsánat, tehát, hogy egyrészt van egyfajta olyan rossz, amivel szemben az ember ugye reagál, és hogy gyakorlatilag ez a harag tulajdonképpen. Valamiféle... rosszal kapcsolatosan. Ugyanakkor egyfajta jóra is irányul a harag, mert hogy az a remény is benne van, hogy ezt a bizonyos rosszat ezt meg lehet szüntetni, vagy azt a hibát ki lehet javítani. Tehát, hogy van egy ilyen kettősség a haragban, hogy egyrészt egy rosszra való reakciója az embernek, ugyanakkor egyfajta jóra is reagál, mert hogy akkor ott van, hogy ezt valahogy meg lehet változtatni ezt a szituációt, ezt a rosszat jóvá lehet tenni. Tehát így szomorúság is az alapja kicsit a haragnak, illetve remény is, hogy ki lehet javítani. Na és hát az is egy nagyon érdekes tapasztalat, de ezt már a sztoikusok is így leírják, meg aztán Nagy Szent Gergely pápa az, aki egyébként rengeteget írt a főbűnökről, nagyon alaposan kielemezte, hogy nagyon különbözőképpen nyilvánul meg ez az emberekben. Ugye van olyan, akiben ez így föllobban, és gyorsan le is lohad. Könnyen föllobban, könnyen lelohad. Aztán van olyan, akiben nagyon könnyen lobban föl, igen, ez a könnyen föllobban, könnyen lelohad, erre a nádnak a példáját hozza, azt hiszem Nagy Szent Gergely pápa, hogy ez olyan, mint a nádszál, hogy nagyon könnyen meggyullad, és nagyon könnyen ugye el is ég, tehát így sicsúgy. Aztán van olyan, aki olyan, mint egy ilyen farönk, tehát hogy nehezen gyullad meg, na de hogyha egyszer már begyulladt, és elkezd égni, akkor az úgy sokáig fog tartani. Tehát, hogy van, aki így reagál a haragra. És hát van olyan is, azt nem tudom, mihez lehet hasonlítani, aki nagyon könnyen begyullad, úgymond, és utána viszont nagyon hosszan ég. Mert hogy az talán a legrosszabb variáció, amikor nagyon könnyen és nagyon hosszan tart ez valakinél. Szóval ez különféleképpen nyilvánul meg, tényleg itt a temperamentumtól függően. Most mi ennek az alapja, a haragnak az alapja, az mindig egyfajta szomorúság, vagy egyfajta hiány belső üregség, tehát egyfajta hiányzó jó, amelyet ugye vissza akar szerezni az ember. Gyakran a bosszú vágyának is nevezik a haragot, olyan értelemben, hogy az ember valami fajta őt ért rosszat akar ugye helyre tenni, vagy sérelmet megtorolni. És amennyiben jó a harag, tehát, hogy olyan értelemben lehet jó a harag, amennyiben segítheti az embernek az értelmét, hogy a legjobbat válassza egy bizonyos helyzetben. Tehát, hogy a harag az tudja segíteni is az ember. Például egy nyilvánvaló igazságtalansággal kapcsolatban. A harag az lehet segítség, mert hogy az embert hát így nyomja úgymond, vagy segíti abban, hogy meghozza a helyes döntést, hogy mondjuk konkrétan azzal az igazságtalansággal szembeszálljon. Tehát, hogy van a haragnak egy ilyen pozitív funkciója is, amire szükség van. Ezt ugye gyakran megjegyzik, hogy aki, azt hiszem Aranyszájú Szent Jánosnak van egy ilyen mondata, hogy aki egy ilyen igazságtalan helyzettel szembesülve nem haragszik, akkor az tulajdonképpen vétkes, mert hogy ott tényleg haragudnia kellene. Tehát, hogy van egyfajta ilyen pozitív energia is ebben. De viszont nyilván, hogy most nem amikor főbűnről beszélünk, akkor nem erről a pozitív megnyilvánulásáról van szó, hanem arról, amikor az ember ezt ugye nem kontrollálja. Tehát, hogy amikor nincsen egy olyan fajta kontroll, ami az értelemnek az irányítása alatt tartja ezt az érzelmet, hanem amikor ez veszi át az irányítást az emberben. Tehát amikor így más bűnöket szül, és akkor ez lehet a gyűlölet egyrészt. Ugye a harag az mindig egy konkrét emberre vonatkozik általában, vagy egy konkrét szituációra, a gyűlölet az pedig egy általános valami, amikor mondjuk egy egész népcsoportra vonatkoztatom, vagy tényleg egy ilyen, vagy az egész életet utálom, vagy mindenki gyűlölet, akkor már ez egy ilyen általánosabb valami, a harag az mindig valami konkrétra vonatkozik. Tehát akkor főbűn a harag, amikor ilyenfajta más bűnöket szül, mint a gyűlölet, aztán az igazságtalanság például, veszekedés, és a többi. Aztán szitkozódás, istenkáromlás, stb. Tehát, hogy van egy csomó minden, amikor az ember úgymond így elereszti saját magát. De azt jegyzik meg egyébként a haragról, hogy az önmagában jobb, mint a gyűlölet vagy az irigység, mert hogy nem akar rosszat a másiknak így első körben. Tehát, hogy az irigységnél meg a gyűlöletnél jobb, mert hogy mind a kettő, az irigység is meg a gyűlölet is, az a másiknak a másiknak rosszat akar tulajdonképpen. A harag az még alapvetően nem, hanem az csak egy reakciója az embernek bizonyos valami fajta rosszra. Na most hát, hogy a haragnak a terápiája az hogyan néz ki, ugye arra kell vigyázni az embernek, hogy ebből ne legyen gyűlölet benne. Aztán fontos az első mozzanatnál már felismerni, különben az ember az áldozata lesz, és akkor itt jön be megint a lelkiismeret vizsgálatnak a témája, ami pontosan arra való, hogy egyrészt az ember magában ugye a hálát fölé lesz-e mindig, hogy mi mindent adott neki az Isten. Egyrészt, másrészt pedig, hogy rátekintsen arra, hogy mi az, ami őt belülről megmozgatja, vagy mi az, ami belülről mozgatja. Szóval hogy a lelkiismeret vizsgálat az ugye nem csak arra vonatkozik, hogy most akkor ABCD dologban hibáztam, hanem ha az ugye igazán jól csinálja valaki, akkor az inkább arról szól, hogy mi az, ami engem belülről mozgatott. Arra rá tudok nézni, hogy mi minden van a cselekedeteim mögött, és akkor itt a főbűnök ilyen értelme tudnak nagy segítség lenni, mármint hogyha az ember ezeket így tudatosítja, mert akkor így az jól ki tudja hozni, hogy mi is van e mögött tulajdonképpen, mi az, ami engem mozgat. Az, hogy ezért a lelkiismeret vizsgálat így a haraggal kapcsolatban is nagyon fontos, hogy az ember például megnézze azt, hogy mi az a szituáció, ami ezt belőlem például kiváltja. Tehát, hogy miért reagálok mindig úgy, hogy le akarom üvölteni a fejét a nem tudom kinek, amikor ezt meg ezt teszi, mert hogy érzem, hogy ez valahogy irracionális, tehát a kettő ugye nem áll egységbe, a másiknak a konkrét gesztusa, meg az én reakcióm között van valami fajta aránytalanság, és akkor ilyenkor jó ránézni, hogy akkor miért váltja ki ezt belőlem, ezt a reakciót. És hát a gyakran elhangzik egyébként az, hogy sokkal jobb az, hogyha valaki szabadjára engedi ezeket az érzéseit, ezeket a negatív érzéseit is, például a haragot is, mert akkor önmagától elmúlik. Ez így egyes pszichológusok is, nem azok, akik itt ülnek, de hogy egyes pszichológusok is szokták ezt javasolni, hogy hát akkor az ember nyugodtan adja bele magát, és akkor majd ez így magától elmúlik. De más ennél raffináltabb pszichológusok azt mondják, hogy éppen ennek az ellenkezője az igaz. Tehát, hogyha valaki beleadja magát ezekbe a negatív dolgokba, akkor pont az ellenkezője történik. Tehát, hogy nem éppen, hogy kioltódna magától, hanem hogy még rátesz egy lapáttal, és akkor még erőteljesebb lesz ez az emberben. Szóval nem fog magától elmúlni, hanem még rosszabb lesz. Úgyhogy azért jó, hogyha az ember az elején meg tudja fogni ezeket a saját magában ezeket a reakciókat. Igen. Mert hogyha az ember ennek enged, akkor alakul ki hát az a rossz készség tulajdonképpen, ami az erejnek az ellentéte. Erről ugye volt, ezt mondtad biztos. Hát, hogy az erejnek az ellentéte ez a, amit úgy hívunk, hogy vícium.
Nincs magyar szavunk.
Hát ez a rossz készsége tulajdonképpen, amit úgy hívunk. A latin, hogy vícium. Tehát, hogy az erény az egyfajta jóra való készségnek egyfajta beidegződése, ugye a rossz készségek is be tudnak idegződni úgymond az emberbe, hogyha az ember ezt engedi magában, akkor az alakul ki, hogy lesznek olyan mechanizmusaink, egy olyan reakcióink, amik szép észrevétlenül kialakulnak, és amik mindig úgy rávisznek minket ugyanarra a rossz útra. Szóval ez az, amit úgy hívunk, hogy vícium, tehát rossz készség, ami így be van, egyfajta tényleg egy ilyen negatív beidegződés az emberbe. Ami nem önmagában a bűn, hanem hogy ebből származnak aztán a konkrét bűnös cselekedetek, hogy van az emberben ez a fajta beidegződés, és ezért van az, hogy nem szabad ezeknek így engedni, mert akkor fog ez így kialakulni. Igen. No, hát szóval nagyjából ennyit a haragról, és akkor még annyit, hogy hogy itt fontos mindig megnézni, hogy tényleg mi az, ami engem földühít, mi az, ami kiváltja belőlem ezt. És vajon miért? Miért pont ez? Ez egy jó kérdés lelkiismeret vizsgálathoz.
És akkor mi van, bocsánat, tehát aki elemzem, oké, okay, igen.
Igen. Hát, mert akkor már, ha már ezen a kognitív szinten már ezt úgy tudom, akkor már így ilyen racionálisabban tudok hozzá viszonyulni, mert amíg ez így nincs, addig szerintem az egész így totál, hát ilyen ösztönszerűen megy, de viszont, hogyha már van egy olyan értelmi mozzanat, hogy ezt megfogtam, hogy igen, ez váltja ki, akkor viszont rá tudok mondjuk készülni.
Például. Vagy elkerülöm, tehát mit is igaz, hogy vagy elmennek rökerül-e, vagy pedig hallgat rátok?
Hát nem, hanem hát igen, akkor mondjuk kerülöm a helyzetet, vagy pedig akkor magamban is talán le tudom magamban esetleg játszani azt a szituációt, hogy igen, de akkor ez miért váltja ki belőlem ezt mindig, ez az egész,
hogy akkor... Akkor csak az elemzés marad,
Hát az elemzés, de akkor utána jobban ellen tudok állni.
Van egy célja annak, hogy elemzem, tehát ha tudom, hogy mit tudom én, ha rálép valaki a tyúkszememre, robbanunk, és legközelebb valaki rálép a tyúkszememre, akkor mikor a levegőt veszem, akkor lenyelem a robbanás, tehát hogy nem robban, tehát hogy tudok valamit csinálni ellene, szembe tudok szállni vele. Ha nem tudok róla, akkor sodorni fog magával. Ha tudok róla, akkor vissza tudom fogni.
Hát, hogy van egyfajta tapasztalat arra, hogy igen, ezt így csinálom, de akkor tulajdonképpen csinálhatnám másképp is. Szóval akkor már megteremtődik egyfajta szabadság azzal kapcsolatban, hogy miért is csinálom ezt, de akkor viszont csinálhatnám másképp is.
Tudjuk, hogy az elfolytás marad.
Hát nem elfolytás, ez szerintem ez nem elfolytás. Inkább kezelés.
Nem, hogy lehet, hogy egyszer 10-szer haragudjon, de aztán szépen lassan, amíg én elérek odáig, hogy már nem kell 10-szer morognom, hanem 8-szor ki tudom védeni, vagy nem. 2-szer viszont kidődök is.
Hát ilyenkor jön ez a számolós dolog többek között például. Igen, nem tudom, ki volt előbb, Adria, nem tudom.
Vagy ha nem tudok változtatni, akkor...
Én is voltam így egyszer, és akkor egy Ferenc kutyanyagos voltam, távolodjak el a szituációban. Ez általában úgy szokott működni, hogy kart, és olyan a veszekedés, vita, stb. Ugye, főleg a férjeknek van, nem? Én kacsintok össze, de tényleg itt van, és akkor mondtad nekem az azt, hogy távolodjak el a szituációból. Tehát vetítsem ki magamat, ahol lennék, de igazából nem vagyok ott, hanem kívülről szemlélem az eseményt, és akkor nem viszem bele a szenvedélyeimet, az ösztöneimet, az én képemet, mondjam úgy. És amikor így külsőleg szemlélem, máshogy cselekszem. Tehát, hogy én ezt próbálom gyakorolni, de hát kétszer is elszenvedem.
Igen, szóval az biztos, hogy ez így nem könnyű, mert aki erre hajlamos, az annak mindig nehéz lesz, de azért valamit lehet vele kezdeni. Mert hogyha, szerintem itt mindegyiknél az a probléma, hogyha azt mondom, hogy jaj, hát én ilyen vagyok, fogadjatok el ilyennek csók, akkor onnantól kezdve sokkal rosszabb lesz, mert akkor saját magamnak is azt mondom, hogy hát én ilyen vagyok, és akkor ilyen is leszek örökké. És akkor csak rosszabb leszek ugyanabban, mert ez csak ezt
szeretném. Megint bejön a kegyelem. Tehát, hogyha valaki közelebb van Istenhez, akkor egy idő után ő lesz a türelmesebb is, a másik, amíg én nem tudom mit csinálni. Tehát ez olyan, mint amikor az ellenségre rámosolytok, és azt
mondom. Hát igen, közben volt, nem tudom, hogy Margit önvény is volt. Vagy igen.
Nekem csak azt jutott eszembe, hogy az egy dolog, hogy az ember így hát készüljön fel, hogy ebben a helyzetben rálépnek a küszömre egy ilyen dühös, szerintem az egy lépés, hogy ezt megtanuljam közelni, de azért szerintem hát olyan mélyebbre is lehet menni, és akkor ebből egy jobbat is lehet kihozni. De szerintem, hogy ott én valamilyen nagyon haragszom, akkor ott valami nekem nagyon fontos. Vagy egy nagy sebb van, amivel lehet, hogy én megpróbálhatok kezdeni valamit, vagy egy nagy érték van, amit én ott védek, és de szerintem ebből tanulni is lehet, hogyha, és nem csak így ilyen tüneti kezelést csinálni.
Igen, hogy mi az, ami ott engem ennyire dühössé tesz.
Akkor nem hiába való az elemzés.
Igen.
Nem tudom, az nem baj, hogyha tudom, azt tudom akkor kontrollálni.
Igen, mert ez biztos, hogy van egy csomó olyan érzékenységünk, amit a saját magunknak ugye nem látunk kívülről. Hiába nézegetjük, meg hiába elemezzük magunkat, más viszont meglátja.
Általában ezek a dolgok szerintem hirtelen jönnek, és nincs idő arra, hogy ezt most ott helyben kielemezem. Általában nem jelenik meg egy kis táblácskával, lökök.
Igen, nem szállhatsz időt arra, hogy ezzel foglalkozzál.
Ez egy utólagos dolog.
Persze, ez mindig utólagos. Egyébként mert hogy ennek az a lényege, hogy vannak olyan szituációk, amik az ember fölismeri, hogy hoppá, én erre mindig így reagálok. Tehát mint hogy valaki mond valamit, és lehet, hogy a világ legtökéletesebb dolga, de állandóan olyan ellenállás, hogy a haragot vált ki belőle, miért van ez? És akkor rájövök, hogy na, és akkor elgondolkodhatok rajta, szóval inkább egy ilyen, most már Margit nővér. Mivel kapcsolatban?
A harag. Sorban állás, pénztárnál, túllakodás, stb. Elkezdtem méltatlankodni. Egy olyan idegen férfi megszólalt mellette, hogy asszony, ez olyan méltatlan.
Rögtön összekaptam vele.
Tulajdonképpen nem sértegetett, úgyhogy nem szóltam. De adott a gyorsan eszembe, mikor úgy kezdtem magam feltárni, hogy ez olyan méltatlan.
Ez jó, igen, közben ráhelnővért.
Majd akkor én a végén, de szerintem, hogy lehet, hogy nagyon jó lenne, hogy lehet, hogy beszéltem, akkor pont kiment a lelkis megvizsgálat.
Igen, a pont arról beszéltem, igen.
Ja, most akkor nem hallottam, mert...
De neked is szólt. Mondom, neked is szólt.
Hát,
igen, pont az volt, igen.
Csak egy rövid mielőtt engedünk visszatérni téged.
Igen, a fösvénység, igen.
Hogy szerintem a haraggal, ugye az önmagával lehet bármilyen, de hogy a... romboló hatása attól jön, hogy van egy felszabadít energiák bennünk. Mm-hmm. És én például hirtelen haragú ember vagyok, tehát hogy nagyon sokat szerintem, tehát lehet javítani, de hogy például tudom azt, hogyha valami nagyon feldőhít, nem szabad megszólalnom, nem szabad reagálnom azonnal, legtöbbször kimegyek fizikailag a helyről, és le kell vezetnem az energiát, tehát akkor lemegyek a tornaterembe, és kiizzasztom magam, én kimegy belőlem az nem, ha nem, akkor mondom,
tehát
ha ott maradok, akkor üvöltelek, akkor csapkodok, akkor jön, hogy neki menjen buldozerrel a másiknak, szóval, hogy nem, tehát ezt az meg úgy nem felben eszemben. Akkor inkább nem elnyomom magamba, levezetem.
Uh-huh. De itt már béke és boldogság van ám itt a nővérek
között. Ez csak az elején érzek, pont ezt tapasztalatom.
Lehet sem húsz év, igen.
Laga a kisasszonyatban.
Jó, na hát.
Rájöttem ott van egy boksrák is. No. Magyarul is, aki teljesen föl van törökbe, ugye hitembennél ez elég könnyen előfordulat, majd mondom, boxolni ott kéne.
Oké, ez jó, ez lehet, hogy nekünk is kéne.
Igen.
Nagyon jó. Igen. No, hát rátérek a fősvénységre. Az avarícia, latinul. Az avarus, az a fősvény. Na hát ez is, hát vannak ilyen remek olyan színművek, amik ezt nagyon klasszul tárgyalják. Ugye Molière-nek van több olyan, ugye a fősvény többek között. Ez is egy nagyon ismerős dolog szerintem, ennek a definíciója ugye az, hogy a fősvénység az a birtoklásnak a rendetlen vágya. Tehát a konkrétan a vagyonnak, és még konkrétabban a pénznek, a pénz birtoklásának a rendetlen vágya. Ugye a Szentírás ezt úgy hívja, hogy ez a vagyonban való bízás. És a Szent Tamás meg Arisztotelész is ugye megjegyzik, hogy a probléma ugye az a nem az, hogy az ember anyagi javakat akar szerezni magának, még a pénzzel sincsen alapvetően probléma, hogy én azt meg akarom magamnak szerezni. A probléma ugye akkor kezdődik, amikor ebből jön egy olyan rendetlen vágy, amikor az anyagi javak teljesen más helyre kerülnek, és a szinonimái lesznek olyan szellemi értékeknek tulajdonképpen, mint a megbecsültség, hatalom, biztonság, stb. Szóval amikor, tehát a fösvény embernek az életében a vagyon adta biztonság, vagyon adta hatalom, bebiztosítottság kerül az Istennek a helyére. A modern korban egyébként, a mi korunkban nagyon érdekes megnézni azt, hogy tehát, hogy miket építünk így előszeretettel, mit épít egy város saját magának. És nagyon érdekes megnézni, hogy hát mit épít, a középkorban katedrálisokat építettek. Hát van, hogy mit építünk, tehát bankokat, meg bevásárlóközpontokat. Ugye ez a kettő, ami tulajdonképpen a mai kornak a szentélyei. A bankok leginkább azok hasonlítanak, talán leginkább egy templomra, tehát egy puha szőnyeg, csönd, személyes figyelem, kiszolgálás, stb. Szóval ez nagyon... Tessék? Hát a pénz, igen, a templom, igazi templomban nagyon van pénz, de hogy ez a kultusznak a helye, szóval a bank az nagyon hasonlít rá, és a bankárok pedig ennek a kultusznak a papja, és hát hogy minden ezt is sugározza felénk, hogy hát aki meggazdagszik, arra nézünk föl, akár bevalljuk, akár nem, tulajdonképpen, vagy az, hogy mindenki ott bejön már az irigység. Na, hát hogy mi itt az alapvető hiba, ez ugye a mértéktelenség. Ez a rendetlen, ugye a vagyonnak ez a fajta rendetlen szeretete, rendetlen kívánása, ennek az alapja egyrészt mértéktelenség. Másrészt pedig egész biztos ott van az a fajta biztonságvágy, hogy be akarom magamat biztosítani. A fösvényt azt nem a szükség motiválja, tehát a fösvény ember az általában az, aki gazdag már, és még többet akar. A szegényben is lehet, az ott inkább akkor irigység, hogy nekem nincs és hadd legyen, de hogy a fösvény az az, akinek már van, de még többet, mindent akarok tulajdonképpen saját magamnak. És hát ezáltal, hogy mindent akarok, ezáltal viszont elveszítem az életnek az értékes javait. És növelem magamban azt a fajta félelmet, hogy bármit is mással megosszak. Szóval az alapjában biztos, hogy van egy ilyen biztonságkeresés, hogy nyilván a Szentírás arról, vagy Jézus arról beszél, hogy boldogok a lelki szegények, hogy övék az Isten országa, hogy a lelki szegény az, akinek a biztonsága az Istenben van. És ugye jaj azoknak, akik a vagyonban bíznak. Ugye az igazi szegény az, aki mindent az Istentől vár, mindent rá bíz, a fösvény pedig az, aki az anyagi dolgokkal, illetve pénzzel akarja saját magának bebiztosítani a jelenét és a jövőjét. Na és hát hogy abban működik, aki már ugye birtokol, erre ugye jó példa az Áháb király és a Nábót szövője című sztori a Ószövetség. Az Ószövetség egyébként remek, mert ott aztán a emberi érzéseknek, mert mindenki olyan tárháza található meg, mert olyan szaftos történetek, amiben aztán minden benne van az ég adta világon, az összes fővű, meg még annak a duplája. Na hát szóval ugye az Áháb király az nagyon, nagyon jó, ahogy leírja a Szentírás, hogy hát neki már volt egy csomó minden, hogy neki már rendelkezésre állt egy rakat szőlő, de neki pont a Nábótnak a szőlője kellett, és amikor ugye nem tudja megszerezni, akkor szomorúan befordul a fal felé. Ez is nagyon érdekes, hogy leírja hogy a Szentírás, hogy akkor szomorúan enni se akart, befordult a fal felé, és akkor jött a Jezabel, na és akkor már tudjuk a többi részét a dolognak. Szóval ott se az van, hogy neki szüksége lenne konkrétan arra a szőlőre, hanem egyszerűen az, hogy valahogy ez így nyugtalanítja azt, hogy az nem az övé. Tehát nincs benne a gyűjteményébe. Igen. Nagyon érdekes, amit Dante ír, azt írja egyébként, hogy a pokolban a legtöbben fösvények közül vannak egyébként, ő szerinte. És hogy azt írja, hogy a fösvények azok így fognak föltámadni, ilyen kéztartással fognak föltámadni, azt mondja. nagyon érdekes, hogy így megragadom, magamhoz ragadom, nem tudom elengedni. Ez nagyon isteni színjátékban is rengeteg ilyen pszichológiai, fantasztikus megfigyelés van. Na és azt mondják egyébként, hogy gyakran a beteges szerencsejátéknál is, azt is nagyon könnyen ugye össze lehet kapcsolni ezzel a fajta sóvársággal, fösvénységgel. Ki akarom használni az alkalmat, és vagy nem tudom elengedni. Igen. Aztán ami is szintén egy remek történet, ez lehet, hogy ismerős, ez azt hiszem a Karamazov testvérekben van leírva, a rendkívül gonosz öregasszonynak a története, aki meghal, és akkor az őrangyala felszólal az Úristennél, hogy hát, hogy talán mégse kéne itt hagyni a pokolban, mert azért egy jó cselekedetet föl lehet nála sorolni, hogy volt egy hagyma a kertjébe, amit odaadott egy kéregetőnek. Ismerős ez a sztori? Igen, igen. Na és akkor ugye a vége az az, hogy a hagymánál fogva ki akarja húzni a pokolból, de ráakaszkodnak, le akarja őket rúgni, és akkor visszahull a pokolba az illető. Szóval, hogy ez egy ilyen kedves történet ehhez. Szóval ez a fajta ragaszkodás. Na, és hogy hogy ez hogyan működik, nyilván az ember az egész életét lassan ennek tudja szentelni, tehát a vagyon, illetve annak a megszerzése, megtartása, az lesz az ember életében az Isten tulajdonképpen, és az egész életét erre tudja szentelni. Szóval ez benne a megdöbbentő, hogy a vagyonnak nagyon sok életet lehet szentelni. Egyébként, egyébként az is nagyon érdekes, hogy a fösvény ember az nem egyfajta fizikai kielégülést keres itt. Ugye a torkosságnál, meg a bujaságnál ugye az van, hogy ott valami fizikai élvezetet keres az ember, aminek hát van nyilván lelki alapja is, de hogy itt nincs egy ilyen fizikai hiány, amit be kellene tölteni tulajdonképpen a fösvény embernél, hogy valami virtuális van. Úgyhogy ilyen lelki bulimiának is szokták hívni a fösvénységet. Kényszeres erés, lelki kényszeres szerzés. Amikor Loyolai Szent Ignász leírja azt, hogy a kísértőnek mi a módszere az emberrel, akkor azt mondja, hogy az első, amivel a sátán az embert megkísérti, és amin keresztül rávezeti az összes többi bűnre, az a gazdagságnak a kívánása, tehát a fösvénység, ez az első. Hogy még többet megszerezni, és annak szentelni mindent, és azt mondja, hogy azon keresztül már jön a többi. A következő az egyébként a hiú tiszteletnek a vágya, mindenki engem tömjén ezzel, hozsannázon, stb., és a harmadik lépcső az pedig a gőgő nála. De azt mondja, hogy minden ezzel kezdődik, hogy még többet szerezni. És ha tényleg az emberi körbenéz, ebbe az országba is akár, akkor ezt az hihetetlen igaz, azt hiszem. Hogy akinek van, annak még kell, és soha nem elég. No, hát, hogy ennek mi az eredménye, az, hogy az ember ugye elveszíti egyrészt az életnek az ingyenességét, hogy valamifajta ingyenes ajándék lenne. Aztán utána, hogyha tovább fejlődik a fösvénység, akkor az embernek a kapcsolatait is lerombolja, mert hogy akkor annak alapján választom meg nyilván az életben a ismeretségeimet is, hogy ki az, aki számít, aki valamifajta előnyel tud az én számomra szolgálni, aki pedig nem számít, nem hasznos, stb., akkor azt elfelejtem. Aztán a félelmet is növeli az emberben állandóan, mert minél több van, annál jobban félek, hogy elveszítem. És aztán egy szomorúságot is okoz, mert hogy mindig kevés, ami van. Mindig több kellene. Soha nincs megállás. Távolabbi eredménye lehet a fősvénységnek az a munkaalkoholizmus. Nem tud pihenni, nem tud semmit se elengedni, de tényleg a munkát sem, hogy azáltal ugye növekszik anyagilag. És aztán egyfajta magány lesz belőle, ami különösen az ember halálakor lesz egészen nyilvánvaló. Mert hogy ott látszik az, hogy minden, amit összegyűjtöttem, az már nem tud nekem segíteni abban a pillanatban. És az embernek ez a fajta magánya, amit a fősvény ember tulajdonképpen megél, az ott válik nyilvánvalóvá. Hát, hogy hogyan lehet ezt gyógyítani, vagy mi az ellentetje, az a nagy lelkűség. A dolgokkal kapcsolatos szabadság, mondjuk az első, hogy ne azok határozzanak meg engem, hanem én őket. De aztán a nagy lelkűségnek a gyakorlása, tehát ingyenes ajándék másoknak. tehát az ajándékoknak az elfogadása, illetve adása, és önkéntes lemondás felesleges dolgokról. Aztán az irgalomnak a gyakorlása azzal, aki rászorul. Na, nagyjából ezek a fősvénységnek a gyógyszerei.
Bocsánat, jön a karácsony, biztos, hogy menj le adják a Scrooge-ot.
Igen, igen. Igen, 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 az biztos, igen. Igen, no hát szól a fősvénység. És akkor van még nekünk itt a torkosság, meg a bujaság. Igen.
Nekem egy papír, de amikor a papírt, amikor összehajtogatom és elkeszem, megközelebb, már az is a fősvénység.
Ja. Igen, szóval ilyen kényszeres viselkedések ebből ki tudnak egyébként alakulni, ez a fajta bebiztosítom, hogy jó lesz ez még valamire.
Na jó, de ez az, hogy milyen történelmi körülmények között szocializálható.
Hát az biztos, igen. Igen,
manasság,
igen.
Mindent kitudnak, ami az én szemembe
érték. Igen. Igen. Hát ott igen, az, hogy más volt, igen. No, hát szóval a torkosság. Ez egy ilyen szimpatikus bűnnek, főbűnnek tűnik. Hát végül csak kajál az ember és élvezi az életet. És maximum kicsit túlsúlyos lesz. De hogy itt a probléma az, hogy ez is egy olyan valami, ami az embert ugye, a szabadságától megfosztja. Tehát a torkosság az az önfenntartásnak egyfajta rendezetlensége. Mert hogy az evés, ivás, stb. Igen, evés és ivás az alapjáratban ugye, az ember fizikai létének a fenntartását szolgálja. Nyilván az ember ezt egy kulturális cselekedetté teszi, tehát hogy nyilván nem úgy étkezünk vagy iszunk, mint az állatok, tehát nem ösztönlények vagyunk, hanem ezt egy kulturáltan csináljuk. De ettől függetlenül is azért az evésnek, ivásnak a célja az ez lenne, hogy az ember fizikai életét fönntartsa. Na most amikor viszont ez az evés, illetve ivás is ide tartozik, az kerül bele a cél kategóriába, ugye akkor van az a fajta rendezetlenség, amiről a torkosság szól. Tehát, hogy itt megint arról van szó, hogy valami, ugye ez a főbűn is, ugye megfosztja az embert a szabadságától. Egyébként állítólag ez egy nagyon modern és rendkívül gyakorolt főbűn, különösen ugye a nyugati jóléti társadalmakban, hogy vannak mindenféle felmérések, hogy mit egy torkos ember hétvégének a 80%-át evéssel tölti például, meg ivással. Hát, hogyha az ivás is beleszámítja az ember, akkor ez így... Igen. Na most amikor ugye a lelki szerzők erről írnak, akkor megjegyzik azt, hogy a torkosság ugye önmagában még nem lenne probléma, a probléma az, hogy más bűnöknek nyitja meg a kaput. Ez a gúlá egyébként az a torkosság. Tehát, hogy más egyéb bűnöknek nyitja meg az ajtót. Megjegyzik azt is nagyon gyakran, hogy a bujasághoz is erőteljesen kapcsolódik, tehát a szexuális élvezetnek a rendetlen kívánása. És mind a kettőnél ott van az, hogy nagyon gyakran ez pótcselekvés, illetve egyfajta feszültségoldás. És akkor megint fölmerül a kérdés, hogy akkor mi az a feszültség magamban, az a fajta szorongás, amit valahogyan így ki kell ennem magamból, vagy be kell ennem magamból. Tehát, hogy valaki fölméri, hogy a torkosság főbűnében szenvede, az nagyon könnyen le lehet tesztelni saját magunkat, tehát hogy meg tudom-e tenni azt, hogy nem eszek meg olyan ételt, amit egyébként kedvelek, vagy meg tudom-e tenni azt, hogy mondjuk 5 órán keresztül nem eszem, és hogyha ezekre a megfelelő a válaszom, akkor abból már látszik, hogy ez mennyire áll rám a torkosság. Egyébként a egyes egyházatják, például a Szent Ambrus, ők az első bűnt is a torkosságnak tudták be. Tehát, hogy ott, amikor megeszik azt a gyümölcsöt, ott ugye Ádám és Éva, akkor tulajdonképpen ez a torkosságnak a bűne, és na hát abból lesz majd az összes többi. Ugye ez egy olyan főbűn, ahol a pszichológia meg a teológia nagyon szorosan összekapcsolódik, és ilyen párbeszédet folytatnak, mert hogy ma ugye a bulimia, illetve az anorexia, tehát hogy a kényszeres evés, illetve a kényszeres önmagunknak az éheztetése, az egy abszolút kúrens probléma, ugye különösen serdülő lányoknál, hogy az anorexia az, hogy megfeleljek a társadalmi szépség elvárásainak, stb. Az ugye nagyon ott van. És hát a kényszeres evésnél is azért általában, de itt vannak, akik ezt itt jobban tudják, szóval ott egész biztos, hogy van valami olyan fajta üresség, vagy valami olyan lelki seb, aminek ami nem feldolgozott, vagy nem gyógyult, nem tudatos, és akkor ott jön be az, hogy akkor valaki elkezd inkább kényszeresen enni. Tehát ott valahogyan szembe kell nézni azzal a fajta ürességgel, ami ezt a torkosságot generálja az emberben. Egyébként az egyházatják azt is megjegyzik, hogy a húsevést az Úristen csak a vízözön után engedélyezte egyébként az embernek. Szóval, hogy kezdetben nem így volt. Úgyhogy ezért a bőti hagyományban ez nagyon benne van, hogy a húsevésnek a kerülése, bár hát az ember a hurkára, meg a sonkára gondol, akkor ezt így nehéz elfogadni. No, és amit még meg szoktak egyezni egyébként a torkossággal, meg a bujassággal kapcsolatban is, hogy mind a kettő az úgy a gondolatban, az agyban kezdődik. Szóval, hogy egyik sem egy fizikai szükséglet tulajdonképpen, hanem mind a kettő az gondolatban van, ott kezdődik. Tehát, hogy éppen ezért az embernek a gondolatait kell megtanulni más irányba terelni, így a torkossággal kapcsolatban is. Hát itt a terápiával kapcsolatban, amit szoktak ajánlani, az egyrészt ugye a mértékletesség, másrészt pedig ugye a szabadságnak a visszaszerzése az evéssel kapcsolatban, tehát hogy tudjam azt kontrollálni, hogy mikor eszem, mennyit eszem, és hogy például ugye szintén Szent Ignác ajánl, hogy az ember előre elhatározza, hogy mit tudom én, csak 13 szelet kenyeret fogok megenni vacsorára, és nem többet, most csak vicceltem, tehát hogyha mit tudom, az ember elhatározza, hogy már pedig 2 szelet kenyérnél többet akkor se eszik, hogyha cigány gyerekek potyognak az égből, és ez például megtartja. Szóval ilyen dolgokkal lehet ebbe előre haladni, hogy az ember a szabadságát visszaszerezze a torkosságnak az esetében. Na, és hát amit még szoktak mondani, hogy a torkosságnak a távolabbi következménye az elhűlés egyébként, ezt szokták így a butaság, szóval, hogy a... Tessék? Ez valószínűleg az, hogy hogy annyira a lustasághoz is, meg az, hogy egy olyan fajta eltunyulás, ami már az embernek az értelmi világosságát is befolyásolja, mert ugye tényleg az van, hogy csak a kaja van az embernek a szeme előtt, és semmi más nem bír, akkor valahogy az értelme is tulajdonképpen eltompul, mert az egyetlen jó, amit látok, az étel és a még több étel. Szóval ilyen értelemben vezet ahhoz, hogy tényleg az embernek az értelmi világossága és bizonyosítatása megszűnik. Na, hát és az utolsó, az pedig ugye luxúria, az, amit magyarra úgy fordítunk, hogy bujaság, de ezt ugye sok hittanos úgy szokta érteni, hogy bujaság.
Ember.
Igen, úgy, mint mújaság. No, ez ugye nem más, mint a szexuális élvezetnek a rendetlen kívánása, és hát ez is egy olyan dolog, ami manapság olyan értelemben aktuális, hogy minden ezt sugározza, hogy ez tulajdonképpen teljesen normális. Sőt, kívánatos. És amikor először beszélnek az egyházatják így luxúriáról, akkor ők nem szűkítik ezt le a szexualitásra, hanem gyakorlatilag nagyon együtt nézik a torkossággal, meg akár a mértéktelen ivással is, tehát hogy itt valami fajta élvezetnek, ami fizikai élvezet, annak a rendetlen kívánásáról szól. És hát ennek az alapvető problémája az, hogy az ember a másik embert az pusztán tárgynak látja és annak használja. Tehát hogy ennek ez a Don Giovanninak az alakja, ugye Don Juan, vagy Don Giovanni, attól függ, hogy milyen kultúrkörbe vagyunk, akinek a nők az csak egy száma listáján. Tehát van egy nagyon jó leírás, amikor a szolgálja elmondja, hogy hát hogy is működik ez a Don Juan, illetve Don Giovanni, hogy hát akkor mit tudom én, már hány nővel volt, már Itáliában volt 600-zal, Spanyolországban volt viszont már 1300-zal, Franciaországban nem tudom mennyivel. Tehát hogy az emberek az ő számára azok puszta számok lesznek, és semmi nem számít, csak a mennyiség. És valahogy ez van benne, hogy hogy valaki ugye a saját élvezetét keresi, és hogy ennek az egésznek ugye semmi köze nincsen az igazi szeretethez, amiben ugye hűség van, elfogadás, elköteleződés, stabilitás, ugye önátadás, stb. Ez itt mind ugye hiányzik, a másik az csak egy dologra van, hogy nekem jó legyen, vagy az élvezetnek a szempontjából érdekes a másik. Tehát, hogy tényleg csak csak tárgy lesz. A Szentírásban itt is van egy jó történet, ez a Dávid és a Becsabénak a története. Ez azért érdekes, mert hogy ott jó kiderül a Szentírásban, hogy Dávid király éppen unatkozott. Ugye ott heverészett a tetőn, amikor meglátta ezt a szomszédban, ezt a hölgyet, aki éppen ott aztán fürdőzött, ugye?
Igen.
Igen, igen. Tehát, hogy ott nagyon érdekes, hogy ott nem arról van szó, hogy a Dávid király szorgalmasan tanulmányozza a Szentírást, hogy írja épp a Zsoltárok könyvét, vagy nem tudom mi, szóval, hogy nem arról van szó, hogy ott szorgalmasan elfoglalná saját magát, hanem ott döglik a sziasztázik a izén, és ott heverészik. Szóval, hogy a lustassággal, vagy ezt a tétlenséggel azért ez eléggé könnyen összefügghet. Egyébként. Igen. Na most, ami egy modern jelenség ezzel kapcsolatban, ez ugye az interneten, ugye a pornófüggőség egyébként, ami ugye egy nagyon aktuális probléma sokak szerint, meg a pszichológusok ezzel sokat foglalkoznak manapság. Internetes pornófüggőség, ami ennek a virtuális változata tulajdonképpen. És hát ami a következménye az az, hogy ez is egyfajta önpusztítás, mert ugye az ember saját magát is, akiben ez benne van, ugye azt is rombolja. Ugye nem csak a másikat rombolja, hogy azt tárgyként kezeli, hanem hogy gyakorlatilag saját maga is, tehát a saját emberségét is rombolja azzal, hogy a szexualitást meg a szeretetet, a személyes kapcsolatot elválasztja. Amit ugye az alapjaként szoktak emlegetni, az egyik az érdekes a Don Giovanni vagy Don Juannak az esetében, az az apjával való kapcsolat. Vagy állítólag ott ugye az apjával való kapcsolat kapott egy gellert ő nála. Tehát, hogy vagy nincsen, vagy pedig távoli az az apa, aki nem tanítja meg a korlátokra a gyerekét. Hogy ez hiányzik. Hogy egy olyan apa figura, aki korlátokat állít fel. A másik pedig az egyfajta menekülés az intimitástól. Szóval a bújaságban nagyon erőteljesen benne van, hogy valaki nem a kapcsolatra, másikkal való kapcsolatra vágyik igazándiból, mert ott már saját magát abba bele kell adnia, meg akkor megsebződik, meg stb., hanem az intimitástól való félelem ott van benne. És hát itt is nagyon sokszor az van, ami a torkosságnál, hogy itt egyfajta feszültség csökkentés ott van. No, hát, hogy itt a Szent Tamás is, meg egyéb szerzők is ugye sokat beszélnek olyan értelemben, vagy nem sokat beszélnek egyébként róla, hanem kihangsúlyozzák azt, hogy a bujaság az pusztítóbb, mint a torkosság, azért, mert a szexualitás az egész embert érinti. Az evés azért az nem érinti úgy az egész embert, mint a szexualitás, az viszont az egész embert érinti. Úgyhogy ezért is van az, hogy az egyház az különösen hangsúlyozza azt, hogy ezt ugye nevelni kell az emberben kezdettől fogva. Tehát, hogy ez nevelésre szorul. És hát ott is, amit ugye szoktak hangsúlyozni, az önmegtagadás, aztán a személyes kapcsolat, stb., hogy az mind olyan, ami itt gyógyító tud lenni, csak hát itt tényleg az van, hogy hihetetlen nyomás van egy társadalmi szemszögből, ugye különösen a fiatalokon, hogy hát ugyan próbáld már ki. És hogy hülye vagy, és béna vagy, hogyha nem próbálod ki, stb. Aztán utána ennek meg vannak a következményei. No, akkor nagyjából ennyit, és akkor most igen.
Ennek a gyógyítása mondjuk.
Hát a gyógyítása, igen, gyógyítás. Hát ott mindenképpen ott van ez a fajta
kontroll.
Hát meg az, hogy a szeretet, tehát hogy az önzetlen szeretetnek a cselekedetei, ami a másikat, mint szemét állítja az ember elé, szerintem az amit meg egyébként azt szokták így mind gyógyításként fölhozni, mert hogy ez arról szól, hogy a másik az megszűnik a számomra, az csak egy tárgy, vagy egy élvezeti forrás, de viszont a másiknak a szolgálata például az is egy ilyen jó, meg tényleg minden az, ami az ingyenes szeretetnek a cselekedete, hát azon kívül meg tényleg mert hogy általában mindegyik ilyen főbőre azt szokták mondani, hogy az a jó, hogyha az ember a vele ellentétes cselekedetet csinálja, vagy azt próbálja saját magába, és azt hiszem, hogy itt is az, hogy akkor viszont egy normál élvezetről való lemondás például az meg a másik fele egyrészt, másik pedig az, hogy a másik embernek a szolgálata annak a középpontba, az embernek a középpontba állítása, meg a másik szükségleteinek a középpontba állítása.
Hogyha ez átesik, akkor az a szingli? életmód? Hát az... Mert ugye az meg a másik, hogy most megtagadok mindent, és
akkor érjük egyetlen.
Hát a szingli szerintem az nem az, hogy ott akkor annyira önző vagyok, hogy még egy házasság se kell nekem? Az inkább.
Persze, engem a szingli életről nincs kizárva.
Hát abból egyáltalán is.
Hát csak valaki macskát tört, persze nyilván.
Igen, de hogy...
És akkor ez ugye el van.
Hát a szingli az tényleg az, hogy ott annyira félek az elköteleződéstől, hogy ott mi történik, hogy akkor inkább az se. Az olyan megdöbbentő dolog, de ma ez abszolút normális, így a mai ifjúságnál, ha mennyire látom.
De az egy
igen. Hát igen, gyakorlatilag ez, de szerintem ebben is az van egyfajta félelem attól, hogy egy igazi kapcsolattól, mert az biztos, hogy azért az húzós. Lábszaga van a másiknak, már mit tudom én, arra már nem is beszélve, szóval, hogy de bocsánat, hogy szentének ajándékai.
Egy annyi kiegészítést tudnék, hogy a bujaság az elég biztos módon kiúgy a szeretet a szemben. Tehát a szeretni tudás képességét is. Mert hogy tehát nem pusztán önzővé tesz, hogy az önzést erősíti, hanem hogy egy idő után képtelenné válik az ember a normális szeretet kifejezése. Tehát hogy csak ilyen, tehát elveszíti a szeretet, mint olyan az értelmét számára.
Igen, meg erről is írják, hogy az emberek az értelmét tényleg elhomályosul ezáltal, mert tényleg a mindenkiben csak a szexuális tárgyat fogja látni, meg az akarata is arra irányul, hogy akkor ezt így megszerezze, szóval hogy ez ilyen szempontból így jelent.
A mértékletesség egyébként segít mind a bolyaságon, mind a torkosságon, mind a kapzsiságon is bizonyos szempontból, sőt azt mondanám, hogy igazából a haragon is, meg az irítet, hogy tulajdonképpen mindegyik főbűnöm az, hogyha mértéken tudok tartani.
Van
még az interneten nemrég olvastam egy cikket, azt éppen a pornográfiával kapcsolatban és annak a káros voltával kapcsolatban írták, hogy ilyenkor az a baj, hogy károsan épülnek ki ilyen reflexek, ilyen hatodi reflexek. Tehát egyszerűen képtelen lesz később kiírtani magából azokat a így kialakult mechanizmusokat, szóval azért nem beszéltem gyerekeknek sem nézni az internetet.
Meg ugye, ami ehhez kapcsolódik, az önkielégítésnek a modern bálványa, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy ez meg tipikusan az, ami a normál kapcsolattartásra is képtelenné teszi az embert, és az például egyedül azt tudja gyógyítani, hogyha ha bele tudom engedni magam normális szeretet kapcsolatba, tehát merem adni magamat anélkül, hogy tárgyiasítanám a másikat. Szóval, hogy ezek nagyon nehéz dolgok. Szóval nehéz kimászni belőle.
De egyébként érdekes, mert a pszichológiai párkapcsolati terápia is azon működik, hogy amikor a két ember, a férfi és a nő elmegy egy terápiára, akkor az első az, hogy egy hétig, két hétig, három hétig, négy hétig nincs szex, hanem megmagyarázza, hogy a szeretetnek hány olyan formája van, kibeszélés útján, amit a másiknak esetleg meg tudok adni, és a végén, a negyedik hét végén már mire eljut egy olyan szintre a pszichológus, hogy látja a pszichiátert, akkor kialakul mind a két félben egy olyan vágy, ami valóban egy egészséges, ösztönszerű valamit hoz ki a párunk. Tehát lehet hozni.
Köszönjük szépen. Nem tudom, hogy esetleg még van-e valakinek hozzászólása vagy kérdése.
Nekem van egy komolytalan kérdése. Van, hogy szent harmadatok, szent
szerintem van. Nincs. Biztos, minket Lucia nőre, hogy azért van olyan.
Szent haragodatok.
Jézusban is volt egy külös haragodatok.
Igen, és hogy tudod haragodni? Igen, mindig az van előtte, amikor bemegy a templomba, és azt mondja, hát ez atyám háza, és sütj ki nekem mindig, amikor mérges vagyok. Még ezért teszem, hogy Jézus is volt mérges, de csak akkor, amikor...
Isten nyomja.
Akkor nem tudom, hogy most van a nagy váltás, nem szerintem, ha belemennénk most a Szentlélek ajándékaiba, vagy nem tudom. Meg az a helyzet, hogy le is járt az idő, hogy én nekem azonnal javaslatom, hogy majd a következő alkalommal Szerintem úgyis jobban át fogunk már térni az emberről, inkább az Istenre, és akkor szerintem így ez köztes átmenet lenne így a Szentlélek ajándékai, vagy az Isten ajándékai, amelyek az embernek szólnak, hogy akkor majd visszatérnénk még erre. Jó?
Hát te volt egy olyan javaslat, hogy nem látnál mondjuk a Szent Jónásról és beszélni.
Jövő
a Szentségekről, hát így következik.
Az igazság, hogy akkor ezt most kikapcsoljuk, hogy...